Köszöntök mindenkit nagyon nagy szeretettel, álljunk föl és imádsággal kezdjük meg együttlétünket. Úr Jézus Krisztus, Te vizsgálod a szívünket, és Te látod a legjobban, hogy miért vagyunk ma itt, miért jöttünk. Szeretnénk azonosulni az énekíró szavaival, hogy azért jöttünk, hogy a Te igédet meghalljuk. Tégy minket nyitottá arra, hogy őszinte szívvel, tiszta gondolatokkal tudjunk megállni most előtted, úgy hallgatván igédet, mint amin keresztül életet akarsz adni nekünk. Add, hogy úgy fogadjuk beszédedet, amely változtatja az életünket, előrébb viszi, sikerre viszi, hisz Te azt szeretnéd, hogy a mi életünk nem a világ szerint, hanem Te szerinted sikeres legyen. Köszönjük neked a lehetőséget, hogy Te táplálsz bennünket, és kész vagy ma is megosztani önmagadat mi velünk. Add, Uram, hogy ez a közösség, amelyben most együtt vagyunk, hadd legyen ilyen őszinte légkörű, és drága szent lelked, hadd tudjon munkálkodni közöttünk ezen a mai alkalmon is. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjével fogunk most foglalkozni, amelyet már az elmúlt alkalommal is elkezdtünk Nehémiás könyvének a tanulmányozása során, és az első fejezetet vettük végig. A mai délelőttön terveink szerint a második fejezettel foglalkoznánk. Hadd kérjem, hogyha van Bibliánk, nyissuk meg Nehémiás könyvének a második fejezeténél, tehát a Nehémiás könyve második fejezeténél, fönnállva hallgassa a gyülekezet Isten szent ígéjét. Negyedik verset olvasom, negyedik verstől. Akkor a király ezt kérdezte tőlem, mit kívánsz tehát? Én pedig imádkoztam a menny istenéhez, majd ezt mondtam a királynak. Ha jónak látja a király, és ha méltónak tartod rá szolgádat, akkor küldj el engem Júdába, abba a városba, ahol őseim sírja van, hogy felépítsem azt, foglaljon helyet a gyülekezet. Ez a második fejezet azzal kezdődik, hogy Artasasztá király uralkodásának 20. évében, a Nisszán hónapban valami történik a pohárnokkal, Nehémiással. Ott hagytuk abba az előző fejezetet, hogy Nehémiás azt mondja, hogy én ugyanis a király pohárnoka voltam. Beszámol arról Nehémiás, hogy neki mi volt a foglalkozása, mi volt a feladata, a szolgálata a királynál. És innen folytatja ezt a történetet, hogy miközben ő végzi a munkáját, éli a hétköznapjait, valami történik. Így olvashatjuk az igében, hogy a Nisszán hónapban bor volt előttem, fölvettem a bort, és oda nyújtottam a királynak. Nem szoktam szomorú lenni előtte, ezért így szólt hozzám a király. Miért szomorú az arcod? Bizonyára már átértük és tapasztaltunk olyat, hogy miközben végzük a munkánkat, előjönnek azok a dolgok, és meglátszanak rajtunk, azok akár a terhek, ha valami szomorúság, valami bánat ér bennünket, vagy az öröm, de talán, hogy megkérdezik a környezetükben, te mondd, mi van veled? Hát most egy olyan történetet olvasunk, ami nem az örömről szól, hanem pont ennek az ellenkező. Az Ószövetségben és az Újszövetségben is a bornak a szimbólumát, hogyha megvizsgáljuk, megfigyeljük, akkor gyakorlatilag nagyon gyakran az örömmel párosul. Hisz úgy tartották, hogy a bor az örömnek az egyik forrása, és pont az lett volna a feladat ennek a fiatal embernek, hogy megörvendeztesse, megvidámítsa, fölvidítsa a királyt, ehelyett valami más történik. Tudjuk, hogy Isten mindnyájunkat elhelyezett abban a környezetben, amiben vagyunk, azon a munkahelyen, ahol vagyunk, legyen az iskola, legyen az munkahely, azzal a tudattal, hogy ott megéljük az hívő életet, és értékeket közvetítsünk az ottani emberek számára. Az első kérdés, amit így az ige tanulmányozás során föltehetünk önmagunknak, hogy mit látnak rajtunk az emberek? Tudjuk jól, hogy a világ, a környezetünk nagyítóval figyel bennünket. Nincs rejtett dolog, még az emberek előtt sem, hát még Isten előtt. Előjönnek azok a dolgok, amik a szívünkben vannak, megnyilvánulnak, akár a beszédünkben, a tetteinkben, a cselekedeteinkben. Az, amin elmélkedek, gondolkodok, vagy az, ami emész, vagy az, ami a szívem vágya, az előbb-utóbb följön, és a környezetem meglátja, észreveszi. És Isten igéje azt mondja, hogy arról beszélünk, arról szólunk, ami a szívünkben van. A szív teljességéből, vagy a szívből szól a száj. Tehát a száj csak egy eszköz ebben, a szavak, a mondatok csak egy eszköz, ami közvetít, amit eljuttat, kommunikál mások felé, de valójában az, hogy mi van legbelül, az itt a kérdés. Hogy állok én ezzel? Mi van legbelül? Mit látnak rajtam az emberek? Ugye az előző fejezetben arról beszéltünk, hogy Nehémiás sokáig élhette úgy az életét, hogy jól el volt, nem voltak információ, nem volt tudatában azzal, hogy mi van az otthoniakkal. De mihelyest megkapja a hírt, hogy mi van Jeruzsálemben, mi van az ő őseivel, az ő szeretteivel, az ő családjával, azt olvasjuk, hogy ez annyira megrendítette Nehémiást, hogy szomorúság volt a szívében. És úgy látszik, hogy Nehémiás nem tudta magát ezen túltenni. Bántotta őt ez a helyzet. Foglalkoztatta ez a kérdés. Szomorú volt. Az a Nehémiás, akinek az volt a feladata, hogy bort adjon a királynak. Talán ez a funkció több annál, mint oda tartani a poharat. Talán ez a feladatkör kicsit arról is szólt, hogy jó kedvet teremteni a királynak. És nem képes ezt betölteni. Az a kérdés, hogy ott, ahol vagyunk, és amit teszünk, csinálunk, azt Isten szerinti küldetésként éljük-e meg, és aszerint cselekszünk, és ez elő is jön, látszik, vagy valami más van az életünkben. Amikor végzi Nehémiás a szolgálatát, a munkakörét, akkor látja a király, hogy valami nem úgy van. Valami nem úgy van, ahogy korábban volt. Valami foglalkoztatja ezt a Nehémiást, és az ige kihangsúlyoz, hogy a király különbséget tudott tenni aközött, hogy egy embere beteg, vagy szomorú. És úgy fogalmaz, hogy egész Nehémiás azt mondja, hogy nem szoktam szomorú lenni előtte. Másrészt azt mondja, miért szomorú az arcod, hiszen nem vagy beteg, nem lehet ez más, csak a szív szomorúsága. Amikor nincs rendben a szívünk állapota, rendezetlen ott legbelül az életünk, ez meglátszik az emberek szemében is. Akármennyire próbáljuk leplezni, akármennyire próbálunk kedvesnek lenni, akármennyire próbáljuk ezt valahogy úgy megcselekedni, hogy ne vegyék rajtunk észre, az, aki ismer bennünket, az nagyon jól tudja. És ne felejtsük el, hogy ebben a történetben nem csak a földi királyt kéne értelmeznünk, hanem azt a királyt, aki a szívünk legmélyéig belelát. aki most is látja és tudja, hogy mi van a gondolatainkban, milyen érzések vannak, és mi a szívünk szándéka. Engedjük, hogy ez a király ma oda jöjjön hozzánk, megszólítson és megkérdezze, hogy miért vagy szomorú? Mi a baj veled? Miben segíthetek? És ez a legcsodálatosabb rész, ami most következik ebben a történetben, mert azt mondja Nehémiás, hogy amikor én ezt a kérdést meghallottam, akkor én nagyon megijedtem. Mitől ijedhetett meg Nehémiás? Talán attól, hogy nem tölti be a funkcióját, nem látja el a feladatát. Talán belegondolt, hogy esetleg a király hogyan bánt azokkal, akik nem úgy viselkedtek, nem úgy szolgáltak feléje. A mese világából rengeteg olyan történetet lehet hallani, mesét, amely arról szól, hogy a bohócnak nem sikerül kelteni a király érdeklődését, megvidámítani, megnevettetni a királyt, és hát a mese tovább folytatódik. De ott mindig elhangzik valami, hogy ha nem teszed, akkor meghalsz. Ha nem tudod elérni ezt, akkor meghalsz. Talán Nehémiásban ugyanezek a gondolatok voltak. Nem töltöm be a funkciómat, kiesek abból, amiben vagyok. Ne felejtsük el, hogy Nehémiás egy rabszolga ember. Az, hogy ő ilyen bizalmi állást kapott, az egy nagyszerű lehetőség volt abban a korban. A király bizalmasa lehetett, rabszolgaként. Ne felejtsük el, hogy Isten áldozatot hozott azért, hogy vele bizalmi kapcsolatba kerülhessünk. A legbizalmasabb kapcsolatban. Több, mint szolga. Fogadott gyermeke lehetünk. Mi van a szívünkben? Mi van a szívünkben, mint olyan szolga, aki a királyok királyának szolgál? Mit lát ez a király most a szívünkben, az életünkben? És amikor ezzel szembesül Nehémiás is megijed, akkor válaszként csak a következőket tudta mondani. Örökké éljen a király. Ugye ez egy üdvözlet, ezt mindig elmondták. Hogy ne volna szomorú az arcom, hiszen az a város, ahol őseim sírja van, rommá lett, és kapuit tűz emésztette meg. Nagyon tetszik nekem ebben a történetben az, hogy Nehémiás nem önmagával van elfoglalva. Nem az a kérdés, hogy ő jól érzi-e magát ott, távol a hazájától. Nem az a kérdés, hogy esetleg többet szeretne, jobb állást szeretne, komfortosabb körülményeket szeretne. Nem az a kérdés, hogy belefáradt abba, amit eddig csinált, amit eddig tett. Nem önmagáról szól ez a kérdés. Drága testvéreim, hányszor van az, hogy a szomorúságunk az abból fakad, hogy önmagunkkal vagyunk elfoglalva. Negatívan értékeljük a körülményeket, a helyzetünket, az életünket. Vajon foglalkoztat-e bennünket ilyen mélységben, ilyen erőteljesen a gyülekezetünk sorsa, ennek a városnak a sorsa, az itt élő embereknek a sorsa? Nehémiás, ez közel, körülbelül 1000 kilométerre odébb. Jeruzsálemtől. Őt érdekelte, foglalkoztatta, hogy mi van az ősei városával, azzal a városról, amit talán nem is látott soha életében. Idegen embereknek a sorsa foglalkoztatta őt. Mert tudjátok, testvérem, ő úgy gondolkodott, hogy azok az idegen emberek, azok egy családnak a tagjai, egy nagy családnak a tagjai. És sokkal jobban érdekelte, hogy mi van ezekkel az emberekkel, mint az, hogy mi van vele. Tudunk-e ilyen lemondóan gondolkodni a közösség érdekében, a gyülekezetünk érdekében, annak érdekében, hogy az Isten országa épüljön, növekedjen itt a környezetünkben. Ez a szomorúság van-e bennünk, testvérek? Vagy önző módon a saját érzéseinket, helyzetünket vetítjük bele, osztjuk meg, mondjuk el, hogy sajnáljanak, hogy felkaroljanak, és lehetne ragozni. Nekem azért tetszik ez, mert Nehémiás nem arról beszél, hogy mi van vele. Mondhatott volna, elmondhatta volna, hogy neki ez így nem jó. De nem ez volt a kérdés, nem ez volt a szívében, testvérek. A szívében az volt, hogy mi lehet azokkal, akik ott vannak tőle 1000 kilométernyire. Mi lehet azokkal az emberekkel? Mi lehet azzal a várossal, amit leromboltak, amely arról szól, hogy az Isten városa? Vajon ez van a szívünkben? Ez a fajta szorongattatás van a hétköznapjainkban? Ez látszik meg rajtunk, hogy az foglalkoztat bennünket, hogy mi van itt az Isten városában, az Isten országában? Milyen állapotok uralkodnak? És mennyire kegyelmes az Isten igéje, a király feladata vagy helyzete, pozíciója. Ugye a király az, aki kegyelmet gyakorolhat. És azt olvastuk a 4. versben, hogy megkérdezte tőlem a király, hogy mit kívánsz tőlem. Drága testvérek, amikor ott állunk az Úr előtt, talán egy ilyen állapotban, egy ilyen helyzetben, a mi mennyei atyánk nem ugyanezt kérdezi meg tőlünk. Jézus, amikor itt járt a földön, találkozott a vakemberrel, vakember pontosabban megállította, megszólította Jézust, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. És mit mond Jézus? Mit kívánsz? Mit akarsz, hogy mit cselekedjek veled? Jézus visszakérdez. Mit szeretnél? Mit tegyek most? Testvérek, ez az őszinte kitárulkozás. Hogy Nehémiás nem azt mondta, hogy hát semmi, igazából most egy kicsit rossz napom volt, hanem őszintén előadja, elmondja a királynak az ő bánatát, azokat a gondolatokat, ami leterhelt az életét, ami miatt most mondhatnánk azt, hogy nem úgy tudta betölteni a munkahelyén a feladatát, a feladatkörét, nem úgy tudta végezni, nem olyan szívvel tudta végezni, és elmondja bátran, ha bár azt mondja, hogy előtte megijedtem, amikor a király ezt észrevette rajtam. Testvérek, Isten igéje arra tanít bennünket ebből a történetből, hogy ha szomorúság van a szívünkben, akár a személyes életünkkel kapcsolatosan, akár a gyülekezetünk az Isten országának az ügyével kapcsolatosan, ő megkérdezi tőlünk ugyanezt. Mit kívánsz tőle? Vagyunk-e olyan kapcsolatban az Istennel, hogy föltárjuk a kéréseinket? Pál apostol azt mondja, hogy háladással tárjátok föl mindenkor a kéréseteket. Föl tudom-e tárni, el tudom-e mondani, hogy Uram, ez van a szívemben. Ez engem foglalkoztat, ez engem bánt. Én azt gondolom, hogy a királyok királya, aki korábban is, ma is, és a jövőre nézve is, amíg a kegyelmi idő tart, ő kész gyakorolni ezt a fajta kegyelmet, irgalmasságot. Nem megtorol, nem nevet ki, nem rója föl a hibákat, hanem azt mondja, hogy kérjetek, és adatik. Ez a fajta bizalom lehet a szívünkben, hogy elmondhatjuk a királyok királyának, hogy mit szeretnénk, mit várunk tőle, miben cselekedjen, mi az, amit változtasson az életünkben, a környezetünkben. És azt mondja Nehémiás, miközben elmondtam ezt a királynak, ezt megelőzőleg imádkoztam. A menny Istenéhez. Nem tudom, mennyi idő telt el. Ugye a szövegkörnyezetből nagyon úgy tűnik, hogy ez egy kérdez-felelek történet, de közel sem biztos, hogy ilyen rövid idő alatt zajlott ez le, hanem valószínű, hogy Nehémiás elvonult, végig gondolta ezt a kérdést, hogy ő valamit kérhet a királytól. Mi legyen az? Mit kérjen? Lehet, hogy kedves testvérem, az Úr meglátogat téged, és megkérdezi, hogy mit kívánsz tőlem? És te mit válaszolsz, mit mondasz az Úrnak? Megimádkozod, végig gondolod? Elkéred az Úrtól, hogy mi legyen az? Emlékezünk egy történetre a Bibliában, amikor Isten meglátogat pont egy királyt, akit úgy hívnak, hogy Salamon. És azt mondja Isten, hogy tetszik nekem, ahogy viszonyultál, ahogy hozzáálltál. Az én dicsőítésemhez, hogy kész voltál áldozatot hozni, bemutatni, kér tőlem valamit. Ez azt is jelenti, hogy ha az Úrral rendezett a kapcsolatunk, akkor az Úr azt mondja, hogy gyere. Gyere, a bizalmason vagy, és kérhetsz bármit. Ne felejtsük el, hogy ennek feltétele az, hogy az Úrral kapcsolatban legyünk. Ne felejtsük el, hogy itt a történet ugyanúgy rámutat arra, hogy Nehémiás nem a baráti körrel, nem öncélulag gondolta végig ezt a kérdést, hanem az Úrral beszélte meg. És ez a válaszából is ki fog tűnni, mert miután megimádkozta, a következőket felelte a királynak. Ha a király jónak látja, és ha méltónak tartja rá az ő szolgáját, akkor küldje őt Judába. Testvérek, hát ki kérne ilyen dolgot a királytól? Hát nem volt neki jó ott abban a közegben. Szerintem viszonylag kényelmes állása volt Nehémiásnak. Minek utazzon, minek törje magát, minek kerüljön olyan helyzetekbe, ami talán még az életét is veszélyezteti. mert a szívében valami más volt. Nem arról szólt ez a történet, hogy nekem hogy legyen jobb. Nem arról szólt, hogy a király sajnáljon engem, mert én egy csóró, szegény, akárki vagyok, nyomorék, nyomorult ember vagyok, rabszolga vagyok, nincs családom, nincs életem, ez nem élet, így nem erről szól a történet, hogy én. Nem arról szól a történet, hogy ott vannak az emberek. Szanaszét, ott van egy város, romokban hever, a kapuit a tűz megemésztette. Az jön, megy, aki akar. Kifosztják ezt a várost, lejáratják azt a várost, amely az én Istenemnek a városa. Tudjátok, testvérek, ez a fajta gondolkodás mód, amikor nem a birtoklásról szól, amikor a történet nem rólunk szól, hanem az Isten ügyéről szól. Ezek a történetek a Bibliában mindig sikertörténetek. Amikor a filiszteusok felvonultak Izraellel szemben, és Dávid meghallotta, akkor azt mondta, nem magamért, hanem az én Istenemnek a nevéért, akit te gyalázol, Góliát, akit te megalázol, akit te kigúnyolsz, ellened megyek. Testvérek, ez van a szívünk legmélyén. Észrevesszük azt, hogy milyen pusztulást, milyen rombolást végzett az ellenség, a sátán, annak erői, akár a személyes életünkben, akár a gyülekezet életében, akár ebben a városban. És megfogalmazódik-e bennünk az, hogy nem magunk miatt, nem a mi büszkeségünkért, nem azért, mert mi baptisták vagyunk, nem azért, mert mi egri baptista gyülekezet vagyunk, hanem az Úrért, aki ennek a gyülekezetnek is a feje. Érte, kész vagyok áldozatot hozni, érte, kész vagyok elindulni, menni, cselekedni. Nehémiás nem ezt mérlegelte. Nehémiás azt mérlegelte, hogy mit kérjen a királytól. Nehémiás egy küldetést kér a királytól. Azt mondja a királynak, küldj el engem. Testvérek, annyiszor szembesülök ma azzal, hogy vannak feladatok. A gyülekezeti élet tele van szolgálati lehetőségekkel, tele van feladatokkal. Tudjátok, mi a probléma? Nincs kit küldeni. Kevesen vannak azok, akik azt mondják, hogy imhol vagyok, küldj el engem. Ézsaiás betekint a menny dicsőségébe, és hall egy hangot, kit küldjek el, ki megyen el nékünk. Szabadkozik, hát tisztátalan ajkú vagy, küldj el engem. Ez a készség, ez a szolgálatra való alávetés, semmi sem számít, hogy ki vagyok, mi vagyok, mi a pozícióm, ki voltam, mi voltam, csak az, hogy Uram, küldj el engem, mert én kész vagyok arra, hogy menjek. Vajon ez-e az a krisztusi lelkület, amely arról szól, hogy ott hagyta menny dicsőségét, a gazdagságot, és nem élt vissza azzal, hogy ő Isten fia. Nem az isteni hatalmat gyakorolta ilyen módon. Nem élt vissza ezzel a hatalommal, hanem jött, hogy szolgáljon. Jött, hogy az árulónak a lábát is megmossa. megcsókolja. Képes vagy erre, testvére? Képesek vagyunk mi erre? Mert az Úr bennünk gondolkodik, emberekben. Jézus azt mondta a tanítványoknak, menjetek el szerte a világon. Kiküldte őket, elküldte őket. Egy másik helyen úgy olvasok, hogy elküldte őket, hova kellett menniük? Bárányként a farkasok közé. Mekkora esélye van egy báránynak a farkassal szemben? Hát ha így nézzük, akkor nem sok. De azért jó, mert ez a történet nem csak arról szól, hogy a király elküldi Nehémiást, hanem ha tovább olvassuk, akkor a király válaszol, meddig tart az utazásod, és mikor tész vissza. Mivel a király jónak látta, hogy elbocsásson engem, közöltem vele az időpontot. Majd ezt mondtam a királynak, ha jónak látja a király, adasson nekem leveleket a folyamon túli helytartókhoz, hogy engedjenek átutazni, amíg meg nem érkezem Judeába. Tehát a király nem csak elbocsátotta Nehémiást, hanem kiküldő levelet adott neki. Felhatalmazást adott neki. És mennyire érdekes, Nehémiás ugye, aki hát fiatal, lehet, hogy nem mindenre gondol. Később látjuk azt, hogy a király nem csak leveleket adott, amit össze lehet tépni, hanem biztosított egy egész kis mini hadsereget, hogy védelmezze Nehémiást. Testvérek, amikor a seregek ura, a királyok királya elküld bennünket a harci mezőbe, akkor nem vagyunk egyedül. Nem azért küld bennünket, hogy ott végünk legyen, tönkre menjünk, hanem angyalait küldi. Hatalmasságok állnak mögöttünk, az Úrnak az ereje áll mögöttünk, amellyel mehetünk. Vissza a kérdés. Mi van a szívedben, testvérem? Mi az, ami mögé oda tud állni az Úr? Én azt látom, hogy Isten igéje sehol nem erősíti meg az öncélú gondolkodást, cselekvést. Isten erejét, Isten nevét, az ő igéjét nem lehet öncélulag magam igazolására fölhasználni, hanem mindig van egy küldetés, amit az Úr ad. Amiben én csak az az eszköz vagyok, aki azt mondom, hogy elfogadom ezt a küldetést. Rákészülök, igyekszem késznek lenni, hogy az Úr tudjon cselekedni rajtam keresztül. Hol vannak a Nehémiások? Hol vagyunk, testvérek? Vagyunk-e azok, akik készek vagyunk erre, hogy azt mondjuk, Uram, én hol vagyok, küldj engem! Küldj engem olyan helyzetekbe, olyan környezetbe, ahol szolgálni tudlak. Valaki azt mondta, hogy imádkozunk türelemért, és amikor Isten ad olyan embereket, aki felé türelmet kell gyakorolnunk, akkor meg zúgolódunk, hogy miért vannak ilyen emberek. Sokkal könnyebb imádkozni valamiért, mint megélni azt. Úgy belegondoltam, hogy ez a vak Bartimeus, akinek viszonylag egyszerű volt az életek, kirakták, koldult egész nap, este hazament, megkapta a vacsorát, lefeküdt, De miután látást kapott, miután megnyíltak a szemei, már nem csinálhatta azt továbbra, amit az előtt. Már nem mondhatta, hogy ide ülök, és tartom a markomat, hogy adjatok, hanem neki is be kellett állni a munkába. Testvérek, milyen változáson kellett átmenni annak az embernek, aki megszokta, hogy ő nem dolgozott, csak ült, kéregetett, és most dolgoznia kell. Az Isten országában nincsenek munkanélküliek, nincsenek henyélők, lusták, restek, hanem azt mondja Isten igény, rász ki magad a porból, rász föl magad, és cselekedj, dolgozz. Dolgozz az Isten országának az ügyében. Készek vagyunk erre. Ez motivál-e bennünket, hogy igen, én szeretnék menni. Uram, küldj el engem, vagy kifogások jönnek. Nehémiás sem is gondolt ezekre, hogy kifogások lehetnének. Majd fogjuk látni, hogy viszont ezzel szembesült. Mert így folytatódik a történet. A király megadta ezt nekem, Istenemnek, hozzám való jó akarata folytán. Tehát Nehémiás látta, hogy ez a király csak eszköz az Isten kezében. Erről se feledkezünk meg, ha emberek segítenek, erősítenek, bátorítanak, emelnek bennünket, ezek nem a jó Isten, hanem eszközök Isten kezében. Ne tulajdonítsunk többet nekik, mert a dicsőség az Úré. Tehát megadta ezt nekem a király. És amikor megérkeztem a folyamon túli, azaz az Eufrátesznek a túlsó oldalára, átadtam a helytartóknak a király levelét, a király adott mellém haderőből tiszteket és lovasokat. Azt is megadta a király, amit nem kért Nehémiás, vagy amire esetleg Nehémiás nem gondolt. Testvérek, merjük fölvállalni azt, hogyha az Úr küld bennünket, és megkérdezzük, úgy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek? És ő megmondja, hogy menj a folyó túlsó oldalára. Ő megadja azt is, amit nem kérünk. Gondoskodik rólunk, mert fontosak vagyunk számára. Mert nem az a célja, hogy elbukjunk, hogy elesünk, hogy megsemmisüljünk a harci mezőn, hanem hogy győztesek legyünk. Az ő mennyei seregét küldi velünk. Belegondoltunk ebbe, testvérek? Belegondoltunk-e abba, hogy Istennek a mennyei serege mi mindent tudna itt elvégezni, ha mi engedelmesek lennénk az Úrnak? Ha mi olyan szívvel, olyan mértékben, olyan őszintességgel tudnánk odaállni az Úrhoz, hogy Uram, mit tegyek itt Egerben? Mi az, amit megtehetek ezért a gyülekezetért, a te népedért, a te országodért? Kérjetek és adatik, és az Úr felettén megadja azt, mint amire gondoltunk, vagy gondolunk. Bőségesebben annál, mint amire te gondolsz. Igen ám, de ezt a történetet nem csak Nehémiás élte meg, hanem ezt a történetet meghallották mások is. Elterjedt a híre. Na hát itt vannak a problémák, hogy én mennék és csinálnám, de mi lesz, ha megtudják mások? Mi lesz, ha megtudja a rossz akarom a munkahelyemen? Mi lesz, ha kiderül a városban azok, akik nem támogatnak, nem szeretnek, mit fognak csinálni? Mert van ellenség. Mert amikor te elindulsz és elmész, és elkezded építeni az Isten országát, biztos lehetsz abban, hogy megjelenik az ellenség is. Konfrontálódni kell. Ülni, tétlenül lenni, ellenni sokkal kényelmesebb, mint hadakozni, konfrontálódni erőkkel, szellemi hatalmasságokkal. Tudjátok, Dávid azt mondta, hogy hát nem arra nézek, hogy mekkora ez az ember. Nem azt nézem, hogy kik veszik körül, hanem az én Uramnak az erejével, kis paritjával, kövekkel, amit kigúnyolt Góliát, amire azt mondta, hogy hát mi vagyok én, hogy így jössz hozzám. Egy kutyának nézel. De a hite sokkal nagyobb volt annál. Testvéreim, ne az eszközökbe bízunk, hanem abban, hogy nagyobb az, aki elküldött bennünk, minket. Nagyobb az, aki bennünk van. Meghallott ezt a Horóni, Szambálát és Tobiá, az Amóni szolga, és nagyon rosszallották, hogy jött egy olyan ember, aki Izrael fiainak a javát keresi. Testvérek, ez a kulcs szó. Hogy jött egy olyan ember, aki nem a maga javát keresi, nem a maga igazát keresi, nem a saját kényelmét, megélhetését is lehetne ragozni, hanem jött egy olyan személy, aki Izrael fiainak a javát keresi. Egyik énekünk azt mondja, hogy más javát keresve üdvött lel anya lelke. Más javát keresve. Testvérek, ez az az őszinte motiváció dolog, ami bennünket összetart, amiért szolgálunk, amiért itt együtt vagyunk, ebben a közösségben, egy emberként, egy szívként, ez az, ami összetart bennünket, hogy a másik javát keressük. Ezért vagyunk itt. Isten népének a javát keressük. Nem hoztam el, videóban megvan egy kis történet, amelyben emberek fazekak előtt, nagy kondér előtt ülnek, és kétféle típusú embert különböztet meg ez a kis figyelemfelkeltő filmecske. Az egyik, hogy ülnek az emberek a kondér előtt nagy kanalakkal, és próbálnak enni. Nem sikerül. Túl nagy a kanál. Lecsorgatják az étet. Nem laknak jól. Ez az egyik típusú közösség. Ezt úgy hívják, hogy önző. Az ének közössége. Én. Ki vagyok én? Mennyit teszek én? Mennyit szolgálok én? Ez mind rólam szól. Másik közösség az az a közösség, ahol az emberek, mivel nagy a kanál, egymást etetik. Még csoportba tartozol. Másokat etetsz, másokon segítesz, oda adod másokért önmagad. Gondoljátok, gondoljunk bele. A Jézus azért jött volna, hogy önmagáért éljen itt a földön, és bemutassa, hogy ő mekkora, mint Isten fia, hol lennénk mi. De Jézus azért jött, hogy önmagát adja értünk. És amikor úrvacsorázunk, és azt mondja az ige, hogy emlékezzünk az ő haláláról, emlékezzünk arra, hogy hogyan töretett meg az ő teste, értünk, hogy neked jusson valami belőle. Hogy nekem jusson valami belőle. Hogy te kész vagy erre az áldozatra. Hogy én kész vagyok-e ezt megtenni. Mindig is lesznek és vannak rossz akarók. Még a gyülekezetekben is vannak. De ne te legyél az. Ne én legyek az a személy, aki rosszallom a dolgot, aki oda megyek, és gúnyolom, és kritizálom, és rombolok a közösségbe. Mert miután megérkeztem Jeruzsálembe, és ott voltam 3 napig, elindultam éjszaka néhány emberrel, de senkinek sem mondtam meg, milyen cselekedetre indítja a szívemet az én Istenem Jeruzsálemért. Még állat sem volt velem azon az állaton kívül, amelyen lovagolni szoktam. Nehémiás megérkezett. Ne felejtsük el, elindult, és megérkezett. Ha Isten téged valahol akar látni, és te elindulsz hittel, meg fogsz érkezni, oda fogsz érni. Amikor megérkezett Nehémiás, fölmérte, hogy mi vár rá. Eddig csak hallotta, most szembesül vele, most látja szemtől szembe. Testvéreim, amikor hittel elindulunk egy feladatban, amiben Isten indít minket, és azt mondja, hogy menjél és csináld, de még akkor nem látjuk. Nem látjuk a nehézségeket, nem látjuk, hogy mivel kell szembesülnünk, csak elindulunk. De amikor Isten megadja azt, hogy találkoz a problémával szemtől szembe, akkor ott még mindig van egy kérdés. Továbbra is vállalod? Vagy megijedsz? Amikor az első ember kötekvően fölteszi a kérdést, vagy csak tesz egy csípős megjegyzést, vagy egy kritikát, hogy ugyan már, hát minek mész, vagy minek csinálod, megtorpansz, megállsz. Mit teszel ilyenkor? Tudjátok, Nehémiásban erős volt az elhívás tudat. Ő tudta, mert úgy indult el, nem emberi módon indult el, nem úgy indult el, hogy majd én rendet teszek, mert amikor így indulunk el, és így állunk hozzá a dolgokhoz, így viszonyulunk helyzetekhez, akkor biztos vagyok benne, hogy ilyenkor megtorpanunk. Amikor látjuk, hogy ember fele, erő feletti az, amibe belefogtunk. Kimentem tehát éjjel a völgykapun a sárkányforrás felé, majd a szemétkapuhoz, és megvizsgáltam Jeruzsálem várfalait, amelyeken rések voltak, és kapuit, amelyeket tűz emésztett meg. Nehémiás elmondja, hogy ugyanazzal a problémával szembesül, mint amit hírként kapott. Valódi a probléma. Nincs benne csúsztatás, nincs benne szépítgetés, ez a valóság. Ott vannak a rések, hiányoznak a kapuk. Azután tovább mentem a forráskapuhoz, mely a királytóhoz, de mivel nem volt elég hely arra, hogy tovább menjen az állat, amelyen ültem, ezért még akkor éjjel gyalog mentem föl a völgyből, és megvizsgáltam a várfalakat. Azután visszatértem, bementem a völgykapun, és hazatértem. Az előjárók nem tudták, hová mentem és mit tettem. Sem a judéaknak, sem a papoknak, sem az előkelőknek, sem az előjáróknak, sem a többi munkásnak nem mondtam még meg. Testvérek, ne úgy szolgáljunk, hogy az egész világ tudjon, és kürtöljük, hogy mi most szolgálunk. Én most elmegyek szolgálni, értitek, testvérek? Isten nem bohócot kér, nem reklámarcot kér tőlünk. Nekünk nem az a szerepünk, hogy reklámozzuk őt, vagy az ő országát. Ő szolgálattevőket kér. Tedd meg azt, amit kell, titokban, csendben, úgy, hogy mások ne tudják. Imádkozz meg úgy, a csendes kamrádban, a belső szobádban. Ellenben ezt mondtam nekik, magatok is látjátok, hogy milyen bajban vagyunk. Jeruzsálem rommá lett, és kapui tűzben égtek el. Jöjjetek, építsük fel Jeruzsálem várfalát, hogy ne gyalázhassanak többé bennünket. Elmondtam nekik, hogy Istenem milyen jó akaratú volt hozzám, és hogy milyen szavakat mondott nekem a király. Erre ők így feleltek, kezdjük el az építkezést. És bátran hozzáfogtak a jó munkához. Testvérek, motiválni másokat, a környezetemet, munkatársakra találni, vezetőként, vagy egyszerű gyülekezeti tagként, akkor a leghitelesebb, ha nem azt mondjuk, hogy kezdjük el és csináljátok, hanem kezdjük el és tegyük meg. És benne vagyok és teszem. Egy fiatal ember szavára előjáróságok, vezetők meghajolnak, fölfedezik benne az Isten munkáját, mert ez nagyon fontos, hogy nem önmagára, Nehémiásra néztek, hanem meghallgatták Nehémiásnak a bizonyságtevését, hogy az Úr hogy hívta el őt, és hogy mit adott meg neki, és a király mit ígért meg. És azt mondták, ez az Isten munkája, beállunk és tesszük. Testvérek, lehet, hogy nem mindenre van rálátásunk egyszerű gyülekezeti tagként, ezért ráhagyatkozhatunk-e azokra az emberekre, akiknek látásuk van a mi ügyünkkel kapcsolatosan. Ez egy nagy kérdés. Nem olvasom az ígében, nem látom azt, a későbbiekben sem, hogy ezek az emberek azt mondták volna, én gazdag vagyok, én előjáró vagyok, én nekem pozícióm van. Nehémiás, ne így csináljuk, hanem így csináljuk. Hát mi másképp szoktuk, mi ezt így gondoljuk. Nem látom ezt. Megbíztak benne. Tudjátok miért, testvérek? Mert az Úr Nehémiással volt. És az Úr kiáll az ő szolgái mellett. Lehet, hogy nem azonnal vesszük észre, de hosszú távon mindig az a tapasztalat, azt olvasom, azt látom, azt élem meg, hogy az Isten kiáll azok mellett, akik az ő ügyért dolgoznak, és végigviszik az ő ügyét. Bukás akkor van, amikor átváltunk. Amikor elindulunk egy folyamatban, egy munkában, és öncélúak kezdünk el dolgozni benne. Az a bukásnak a veszélye. Itt azt látjuk, hogy az emberek azt mondták, igen, menjünk, építsük el. Testvérek, itt helyben, Egerben, ennek a gyülekezetnek erre lenne szüksége, hogy azt mondjuk együtt, közösen, igen, elkötelezzük magunkat abban, hogy építsük az Isten országát. Viszont amikor ezt meghallotta a Hóróni Szambalát és Tobiá, az Amóni szolga és az arab Gesem, gúnyolódtak rajtunk és így csúfoltak bennünket, mit akartok csinálni? Testvérei, az ördög röhög és gúnyolódik. Minél jobban képviseljük az Isten ügyét, akár gyülekezeti szinten, akár az egyéni lelki életünkben. Amikor Isten valamit újat kezd, valami kiindulási pontot ad az életünknek, valami értelmet ad, akkor jön az ördög, és próbálja megfojtani, próbálja tönkretenni. Az élet győz, sose feledjétek el. Ha az életnek vagytok elkötelezettjei, akkor az élet mindig győz, mert az élet győzött a halál fölött. Légy elkötelezettje az életnek, és ne foglalkozz azzal, hogy mit mondanak mások. Én azonban így válaszoltam nekik, maga a menny Istene ad nekünk sikert, és mi az ő szolgáiként kezdjük el az építést. Ebben az egy mondatban zárásként annyit mondanék, hogy Nehémiás azért volt ilyen magabiztos, mert nem egy feladatot keresett, amiben önmagát akarta megvalósítani, és ahhoz kérte Istennek a segítségét, hanem az Isten munkáját kereste, az Isten küldetését akarta betölteni, amiben Istennek az erejére támaszkodott. Ezért volt magabiztos Nehémiás. Ezért mondhatta azt, hogy az Úr viszi sikerre ezt az ügyet. Mert nem öncélú volt, nem róla szólt ez a történet. Amikor nem rólam szól ez a történet, legyen az ügyintéző, legyen az lelkipásztor, bármilyen funkcióban, amikor nem rólunk szól a történet, akkor biztosak lehetünk abban, hogy a menny Istene sikerre viszi az ügyünket. Isten sosem fog odaállni olyan ügyek, dolgok mellé, amik nem kedvesek előtte, amik nem tisztességesek, amik nem az ő útjai szerint vannak. Ezek meg fognak semmisülni. És Nehémiás könyve nagyon szépen be fogja mutatni azt, hogy az ellenség végig ott van ugyan, és törekszik a romboló munkára, de felépül a város. Nagyon rövid idő alatt, 52 nap. Elképesztő, milyen gyorsan fölépül, és védelmet ad ez a város a lakóinak. Nektek azonban semmi részetek és jogotok nincs, emléketek sem marad Jeruzsálemben. Az Úr elpusztítja azokat, az ellenség táborát, akik az ellenség táborában vannak. Hozhat egy döntést, hozhatok egy döntést, testvérem. Hozzunk egy döntést, hogy az Úr táborában akarunk lenni. Isten ma feltétel nélkül bármelyikünknek megadja ugyanezt. Hogy kezdtük? Valami van a szívemben. Itt dől el minden. Mi van a szívünkben? Magunk válaszoljuk meg ezt a kérdést, és beszéljük meg, vizsgáljuk meg az Úr jelenlétében. Ha tisztességesek vagyunk, tiszta dolgok vannak a szívünkben, akkor biztosak lehetünk, hogy az Úr mögénk áll, és sikerre viszi az ügyünket. Ha pedig nem, ahogy itt Nehémiás elmondta, megsemmisül az ellenség, elpusztítja őket az Úr. Legyen meg az Isten akarata az életünkre nézve, az ő dicsőségére. Amen.